Kezdjük ott azt a beszélgetést, hogy Robival szoktuk egyébként megkérdezni. Nem mindig, de azért általában föltesszük olyan betegségnél a kérdést, amikkel gyakran találkozunk, hogy a prostata rák például, vagy a prostata problémák, azok népbetegségnek tekinthetők-e?
Én azt gondolom, hogy mind a kettő, tehát ha azt veszük, ha távolabbról közelítjük meg a prostata betegség mindenféleképpen, és itt gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a serdülőkortól ugye élet aggasztánkorig általában egyre nagyobb gyakorisággal előfordul a népbetegség, és hát sajnálatos módon a prostatarák is valamelyes népbetegség tekintettel arra, hogy a férfiak körében az egyik leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés. Magyarországon mondhatnánk azt, hogy a prostatarákkal szerencsések vagyunk, és hátradőlhetünk, mert a skandináv országokhoz, Észak-Amerikához képest valamivel kisebb az előfordulási valószínűség, de ugyanakkor azt kell mondani, és nagyon-nagyon aláhúzva és kihangsúlyozva, hogy Magyarországon igaz, hogy az előfordulása az alacsonyabb, de sajnálatos módon a prostatarákban való halálozás aránya az jóval felülmúlja ezen fejlett országokat.
Akkor itt álljunk meg egy szóra. Van feltételezésem, de ez mindig van. Szóval lehet, hogy erre rá fog cáfolni. Azt gondolom, hogy azért, mert hogy nagyon későn mennek el egyrészt szűrni, másrészt a problémával nem foglalkoznak, tehát sokáig lappang a probléma. Ez lehetséges?
Pontosan. Mindkettő, ez tűpontos megérzés. Ugye egyrészt azért tudni kell, hogy a férfiak egészségtudatossága az jelentős mértékben elmarad a nőkétől, amely mondhatjuk azt is, hogy ez a férfiaknak a hanyagsága miatt van, de nem feltétlenül. Azért talán, mert a férfiak sokkal ritkábban találkoznak orvoshoz, és magához az orvoshoz való járás az nem annyira rutinszerű, mint a hölgyeknél, akik ugye nőgyógyászatnál már serdülőkorukban megfordulnak, utána, amikor gyermeket nem szeretnének vizsgálatra mennek, amikor szeretnének, hozzájárnak, amikor meg lesz a gyermek, a nőgyógyászhoz járnak, utána hozzájuk a nőgyógyászhoz járnak szűrésre. Férfiaknál ez nem alakul ki, mert nincs ilyen fokú és igény, illetve hát késztetése tekintettel arra, hogy általában nincsen panasz egy férfiak, egyébként sem megy sehova, és a betegséget is valami úton módon egy autószervízhez szereti a férfi, hogyha gondol, akkor elmegyek és megcsináltatom.
Pontosan így.
Ez egyik. Tehát gyakorlatilag a férfi egészségtudatosság az alacsony. A prostata daganat azon belül, vagyis a PSA, az egy szűrővizsgálat, az a prostata specifikus antigéntudatosság, az szintén alacsony, de azt kell mondanom, azért a fiatalok körében emelkedik, tehát látok egyébként trendeket, amik mindenféleképpen azért előremutató. A másik pedig az, hogy valóban sajnálatos módon nagyon későn fedezzük fel a betegséget, és mondhatnám azt, hogy ebben azért nagyon szégyenteljes ez a helyzet Magyarországon, amelyben semmiféleképpen nincs segítségünkre. Az a tény, hogy Európában egyedülállóan Magyarországon nem finanszírozott a családorvosok körében ezen PSA vizsgálatnak a levétele. Ugye ez egyetlen egy vérvizsgálat, és nem is egy drága vizsgálat, amelyből lehetne következtetni, hogy valakinek daganatos megbetegedése van, vagy nem.
Fú, erről is beszéljünk majd, Robi.
Azért ez a vizsgálat egyre jobban azért benn van a köztudatban, tehát...
Maximálisan egyetértek, és a fiatalság körében. Én megmondom őszintén, legelőször még, amikor olyan 31-néhány éves fiatalember jött hozzá, hogy prostatarák szűrése, majdnem mondtam, hogy mert ugye beszéljünk arról, hogy kinek kell, hogy mi a csodának jött, de rájöttem, hogy ez nem igaz. Ő tudatos, és ő már ebben nő föl, és megmondom neki, hogy nagyon-nagyon örülök, hogy eljött, nagyon bízok abban, hogy az édesapját is elküldi, nagyon bízok benne, hogy esetleg a nagyapját is elküldi, és én azt gondolom, hogy megvizsgálom természetesen, és azt mondom, hogy amennyiben semmi problémája nincs, akkor 45 éves korában találkozunk ismételten.
Jól hallottuk a bevezető mondatai egyikében professzor úrnak, hogy már 10 éves korban akár erre érdemes odafigyelni?
Nem a daganatra, hanem én mondtam, hogy ha megközelítjük azt, hogy a prostata betegség, azon belül a jóindulatú megnagyobbodás, de fiatalkorban pedig a prostata gyulladás.
Wow.
Kellemetlenségeket okoz.
De ez egy új dolog? Tehát ez korábban is volt, vagy itt most valami modern dologról beszélünk?
Ez olyan, mint a hölgyeknél a felfázás gyakorlatilag.
Ja, értem.
Tehát ilyen gyulladásos fájdalmak vannak, gyakori vizelés inger, fájdalmas vizelés, kismedencei diszkomfort érzés. Tehát ez az, ami, de ugye ennek nincs semmi köze egyébként a prostata daganathoz. Tehát azért mondtam, hogy a távolabbból elindulunk, akkor van a prostata gyulladás, ami előfordulhat akár fiatal felnőtt korban, serdülőkorban, és van a jóindulatú prostata megnagyobbodás, aminek természetesen komoly jelentősége van, főleg 50 év, 60 év fölött egyre gyakrabban fordul elő, de nyilvánvaló, hogy az a jóindulatú prostata megnagyobbodásban a kiváltott tünetek az előbb-utóbb orvoshoz fogják vinni, még a leg azt kell mondanom, a legkényelmesebb férfi embert is, mert gondot fog okozni, előbb-utóbb, hogy ilyen föl kell kelni pisilni, akkor nagyon nehezen jön a vizelet.
Aha.
Ezzel ellentétben a prostatagadnak a kezdeti stádiumban az égvilágon semmi tünete nincs. Semmi. Tehát nem is érti a beteg, hogy ő neki miért kellene, amikor ő nagyon jól érzi magát, és semmi panasza nincs, a vizelésével soha semmi gondja nem volt, hogy miért kell neki egyáltalán urológushoz fáradnia. Azért, mert ebben a tünetmentes stádiumban felfedezve, amikor szervre lokalizáltad, szerven belül van a daganat, abban az esetben tökéletesen gyógyítható ez a megbetegedés.
A PSA vizsgálat az pontosan mire utal, vagy mit mutathat
a
meg? PSA,
ez az, amit a vérből vesznek le?
Igen. Ez az, amit a vérből, prostata specifikus antigén, ami a nevében is van, hogy ez nem, sajnos nem prostata rák specifikus, ugyanakkor azért azt kell elmondani, hogy az összes gyakorlatilag hasonló tumormárkerhez képest az egyik létező legjobb.
Uh-huh.
Tehát ez az érték, ami vérből levendő, egyébként nem drága, nem kell légyomorra lenni, és megismételhető vizsgálat, ez felhívja a figyelmet arra, hogy valakinek gyanúja lehet a prostatarákra. De ugye, ahogy mondtam is, ez nem prostatarák, hanem prostataspecifikus, hogyha valakinek gyulladása van, vagy valakinek megnagyobbodik a prostatája, vagy valaki idősebb korú, annak azt kell mondani, teljesen normális keretek között a PSA értéke magától is emelkedik.
Egy percre ugorjunk vissza még a kedvemért, az előbb ugye ott hagytuk el a gyakoriságát, hogy Magyarországon a kialakulása, illetve a kezelése az már későn történik meg, és hogy azt mondta, hogy a skandináv országokban nagyobb eséllyel alakul ki prostata probléma, vagy prostata rák. Ennek tudja az okát, vagy lehet tudni az okát?
Hajszál pontosan nem tudjuk, többféle gondolat van, ugye akár a napsugárzás D-vitamin okozta a pozitív hatásának is, mert a mediterrán régióban, vagy a mediterrán étkezés, vagy az életmód, az ritkábban fordul elő prostatarák, mint a skandináv országokban. Pontos okát nem tudjuk, ugyanakkor azért tudjuk, hogy őnek egy nagyszerű szűrőprogramjuk van, egy koordinált szűrőprogramjuk van, amely egyébként nem kell messzire menni, Csehországban is közel van a megvalósuláshoz, itt az egészségügyi minisztériumnak a nagyon hathatós és nagyon-nagyon kitartó támogatásával, amely egyébként az Európai Urológus Társaság is a segítségével zajlik. Mindenféleképpen ők gyakorlatilag aktívan keresik korán a prostata daganatos betegségeket. Tehát ami egyébként döbbenet ebbe a prostatarákba, és ez ilyen szempontból azért vagyunk egy kicsit lemaradva, hogy már az Európai Parlament is nyilvánvaló az Európai Urológus Társaság iniciálására és lobby hatására a prostatarákot is a szűrendő daganatos megbetegedések közé sorolta. Ezért vagyok szomorú, hogy nem tudtuk még elérni azt, hogy a PSA vizsgálat hasonlóan gyakorlatilag majdnem minden más vizsgálathoz, illetve az összes környező országban is a körzeti orvos által finanszírozottan elvégezhető legyen. Gondolok arra, hogy amikor 10-15 éve ez még az úgy történt, egy lelkiismeretes körzeti orvos egyszerűen egy X-et húzott a PSA-hoz, ami egy pár ezer forinttal növeli meg egyébként a kiadást, és amennyiben ez nagyon magas értéket mutatott, vagy magas értéket, vagy megemelkedett értéket, abban az esetben urológushoz küldte. Tehát nem mindenkinél leszűrte, nem mindenkit szűrt, mert ugye szokták mondani, hogy a társadalmi szintű szűrésnek nincs létjogosultsága, mert nem fogja olyan mértékben a túlélést megelőzni, de ha ez tervezetten lenne, vagy legalábbis elindulnánk valami úton, akkor mindenféleképpen hatékonyabbá válna a prostatarák korai felismerése.
Van-e bármi ismert módja, terápiája, táplálékkiegészítő, stb.
Amivel
ezeket a problémákat adott esetben kezelhetjük bizonyos határon belül, vagy a komolyabb prostata probléma kialakulásának vethetünk gátat, vagy legalábbis késleltethetjük a probléma kialakulását.
Ezt kiegészíthetem a stresszel? Mert nekem eszembe jut az, hogy talán a stressz az még inkább hozzátesz, hogyha nagyon stresszesek vagyunk, akkor azért ott alhastályi tájon azért vannak ilyen, gondolom, hogy ilyen problémák azért előfordulhatnak.
Ugye itt három dolog van, egyrészt az étkezés, vagy étrendkiegészítő, a mozgás és a stressz. Hát akkor kezdjük először, én azt gondolom, az étkezés és étrendkiegészítővel. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy minden betegségben a mediterrán diéta, tehát a kalóriaszegény, szénhidrátszegény, változatos, zöldség gyümölcsben gazdag, táplálkozás az mindenféleképpen nagyon-nagyon hasznos és előnyös. A paradicsomban lévő likopin az, aminek jótékony hatását találták, hogy az talán segít. Fölhívom a figyelmet arra, hogy az étrend kiegészítőknek a szerepét és a funkcióját nem sikerült igazolni, sőt ugye a férfi vitaminoknál mindig szokták büszkén odaírni, hogy cinket is tartalmaz, vagy szelént is tartalmaz. A vizsgálatok, hosszú távú vizsgálatok azt mutatják, hogy inkább ennek a szedése több kárral jár, mint haszonnal. És az étrend kiegészítők és vitaminok szedésénél soha ne felejtsük el azt, hogy a biohasznosulások az meg se közelíti egy minőségi táplálékkal fölvett nyomelem, vagy egy vitaminnek a hatékonyságát. Tehát nem azon múlik, hogy mennyi vitamint szedünk be, mert ugye az Amerikában is igazolódott, hogy nem élnek tovább a vitamint szedők, mint nem szedők. Tehát egy kicsit azért ilyen paraszt ámítás valahol. Nyilván akinek vitamin hiánya van, annak igen, de azért általában, aki rendszeresen és változatosan lehetőség szerint szezonálisan táplálkozik, annak nincsen szüksége erre. Tehát én azt gondolom, hogy ez az elsődleges feladat. Tehát táplálkozni, optimalizálni a testsúlyt, és lehetőség szerint szénhidrát szegényen táplálkozni. Ezt követi a testmozgás, amely azt kell mondani, nagyon-nagyon jó hírem van, mert a primér, szekundár és terciár prevencióban is nagyon-nagyon fontos szerepe van a testmozgásnak. Tudjuk azt, hogy ugyanúgy, mint a kardiológiai megbetegedésekben, a prostatarák kialakulásának valószínűségét, a rossz prognózisú prostatadaganatnak az esélyét, illetve a kialakult prostataráknak a kezelési eredményességét is pozitívan befolyásolja. Tehát magyarul, aki rendszeresen mozog, az mindenféleképpen előnyös lesz. Nem csak az érrendszerének, nem csak a szívének, hanem majdnem, hogy azt lehet mondani, minden daganatos megbetegedés kialakulásában megelőző hatása lehet. Tehát én azt gondolom, ez nagyon-nagyon fontos, és hát nyilván ez a testsúlykontrollban is fontos szerepe van.
Egy dologra még hadd térjek vissza, a férfi vitaminokon rajta maradtam. Mit ért ez alatt? Tehát nem lett felsorolva az, hogy mik azok a kifejezetten férfi vitaminok.
A nyomelemekkel kiegészítve szokták mondani, hogy más típusú összetevők vannak. Tehát nem kell ezeket szedni, semmiféleképpen nem kell ezeket rendszeresen szedni, és legfőképpen nem a nyári szezonban, amikor zöldséget, gyümölcsöt szezonálisan gyakorlatilag mindenki sokat fogyaszt. Nem azt mondom, hogy a D-vitamin ez alól nem kivétel, főleg egyébként nyilván a alacsonyan napsütötte órájú napokban, illetve a hónapokban, de egyébként én nem javaslom azt, hogy feltétlenül mindenki vitamint szedjen rendszeresen, főleg a nyári, tavaszi, illetve kora őszi időpontban, hanem inkább azt gondolom tél folyamán, amikor ebből kevesebb van, akkor...
De akkor azt mondja, hogy lehet túladagolni vitamint? Most nekem az jön át ebből.
Hát nem az, hogy túladagolni, de gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mi saját magunk is előre az a prostatadaganatosokban a céklakivonatot, ami azért tudjuk, hogy egy kiváló nyomeleket tartalmazó összetevő zöldség. Abban az, és azt találtuk, hogy a legjobban akkor járt egy viszonylag alacsony szinten, tehát viszonylag alacsony szinten fogyasztás esetén jöttek a úgynevezett redox homeosztázis, tehát ami összefügg azzal, hogy milyen a szervezet meg gyakorlatilag az egészsége, a legjobb eredményt kaptuk, utána rosszabb lett már, ha túladagoltuk, tehát többet ettünk belőle, és a legrosszabb nyilván, amikor nem ettünk belőle, tehát amikor kevés volt benne. Tehát azért mondom, hogy ezt nagyon óvatosan kell titrálni. Vitaminoknál is szokták mondani, hogy sokszor inkább változtasson nyomelemet is, de hát ez diabetológusok egyébként szólnak el, és sportdiabetológusok is, hogy még lehet, hogy aktív, és hogy még lehet, hogy élsportolóknál se kell feltétlenül vitamint szedni, és a nyomelemeket is sokkal jobb, hogyha biohasznosulás szempontjából táplálékkal próbálják bevinni. Nyilván vannak olyanok, akiknél kell, de azért túlzásokban ezekkel a vitaminokkal ne menjünk.
Én is kérdeznék valamit, professzor úr, annak idején néhány évvel ezelőtt a tökmagot, meg a tökmagból sajtolt olajat tartották sokan egyfajta varázsszernek a prostata problémák esetén. Ez igaz még, vagy ezt így gondoljuk még?
Azt mondanom, hogy gyakorlatilag van jótékony hatása, tehát, és azt szoktam mondani, hogy van ennek nyilván egy kulináris hatása is, tehát élmény, tehát hogy a salátákra is egy-egy kanállal rátéve, illetve Magyarországon is nagyon jó minőségű hidegen sajtolt tökmagolajhoz hozzá lehet jutni. Jótékony hatása van, tehát mindenféle az ilyen fitoterapeutikák megint nem túladagolva jótékonyak, illetve akár ha visszatérünk a gyulladásra is, nagyszerű fitoterapeutikák vannak, akár kúf formájában, akár tea formájában, akár kapszula formájában, amik egyértelműen igazoltan hatékonyak és hatásosak.
Beszéljünk egy picit a stresszről, aztán majd a műtéti megoldásokra is térjünk rá. A stressz az mennyi idő alatt fejti ki hatását?
Negatív
hatását.
A stressznél azt tudom mondani, azt tudni kell, hogy a stressz, az, sajnálom magát ezt a szót is a stressz, mert rendkívül pejoratív.
Igen.
Tudni kell az, hogy egy vizsgálat igazolta az patkányokban, hogy a teljesen stresszmentes életkörülmények az halálhoz vezet.
Wow!
Tehát én nem azt mondom, tehát azért összehasonlítjuk, emlékszem, egészen fiatal koromban volt egy betegem, akinek ugye nagyon komoly panaszai voltak, és mondta, hogy annyira stresszes a munkája, hogy ő ezt nem, hát mondom, én nem szoktam kérdezni, hogy kinek mi a munkája feltétlenül, és mondta, hogy ő WC-ben dolgozik, és ez nagyon-nagyon stresszeli magát, hogy mi történik benne, amikor nyilván neki kellett takarítani.
Tehát azért erre hogy mi várja?
Hát mi várja?
Igen, ismerős helyzet. Igen.
A stresszel kapcsolatban sokkal inkább azt mondta, nem a stressz, mert azért fölmérhetjük, hogy valakinek sokkal nagyobb stressz van, a stressz kezelése. Tehát a stressz kezeléséhez hozzátartozik megint az, hogy az ember azért felméri a korlátait, és nyilván van olyan típusú stressz, amin tud változtatni, de amin nem tud változtatni, az pedig mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez a lelki békéhez tartozik. És ugye itt szeretném kiegészíteni a mozgásról azt, hogy a monoton, hosszú testmozgás az rendkívül jó a szervezet számára, a test számára, de a lélek számára is, mert segít abban, hogy ezeket a problémákat gyakorlatilag kezelni tudja. Tehát én nem azt mondom, hogy stresszmentes élet, mert az nem lesz, aki stresszes munka van és szereti, az soha nem lesz stresszmentes. De ezt próbálja szeretni, próbálja kezelni megfelelően a stresszet, és hát próbálja gyakorlatilag felismerni, amin változtatni tud, azt változtassa jó irányba, ami meg nem azt mondhatnám azt, hogy azon aztán egyáltalán ne stresszeljen, tekintettel arra, hogy azzal csak magának árt nem gyakorlatilag másnak.
Zárókérdés.
Azt kell mondanom, hogy jótékony hatása is van. Sok férfiben gyakorlatilag ugye azt kell mondanom, hogy jótékony hatással fölviszi a férfi nemű hormonokat, fölpörgeti, és gyakorlatilag ez a munkában még inkább erőt ad számára. De valóban van olyan, aki ezt nehezen tudja kezelni, hát azon meg mindenképpen segíteni kell.
Záró kérdéskör. A prostatrákról még kifejezetten nem beszéltünk. A prostatrák műtéti megoldásai, mikor kell már műtéti beavatkozás, illetve utána a felépülésben milyen gyógyszeres, vagy milyen terápiás megoldások léteznek?
Igen, tehát abban az esetben, hogyha fiatalkorban felismerésre kerül, és általában szerve lokalizált, tehát időben észrevett prostatarák esetében a prostata radikális eltávolítása, vagy sugárkezelés ez. Én azt gondolom, ha fiatal valaki, akkor mindenféleképpen a prostata radikális eltávolítása, és ugye ez mindenféleképpen ez egy csonkoló műtét. A
lehet nélküle élni?
Lehet. Sajnos a prostata az a szerv, ami több gondot okoz, mint ami haszna van. Ugye alapvetően táplálja a spermiumokat, de annélkül is a férfi megtermékként is létrejöhetne. De ugye ebben az esetben a radikális prostata eltávolításnál nem csak a prostatát, hanem az ondomirigyeket, illetve szükség esetén pedig a környező nyirokcsomókat is eltávolítjuk. És a nehézség ugye nyilván ebbe az, és a fiatalon, hogy ebben az esetben a vizelettartási képesség átmenetileg romolhat, és hát a merevedési képességet is sajnálatos módon rontja. De hát épp azért gyakorlatilag a szemüveg szerintem is már több mint egy éve elérhet ez a robot asszisztált radikális prostatektómia, amely épp erre hivatott, hogy sokkal finomabb struktúrák mentén próbálja ezt a funkciókat minél jobban megóvni, megvédeni, és lehetőség szerint minél hamarabb visszatérjenek ezek a működések. Tehát,
vissza tud térni.
Maximálisan vissza tud térni. Azt szoktam mondani, hogy nyilvánvalóan először legfontosabb az, hogy daganatmentesíteni, és utána ez a mind a két másik problémán nagyon-nagyon jól lehet segíteni. Nyilvánvaló, ha megkérdez engem valaki, mindig azt szoktam mondani, hogy soha nem jókor jön egy betegség, soha nem jó egy daganatos megbetegedés. Természetesen ez mindenkinek nagyon-nagyon nem jó. De abban az esetben, hogyha az van, akkor mindenféleképpen meg kell mindent tenni azért, hogy minél jobb körülmények közt és minél hosszabb ideig, és a legfőképpen az életminőség megtartásával valaki éljen, és ebben, amikor már ott tartunk, hogy a daganatmentesítettük, maximálisan tudunk segíteni mind a merevedési képesség, mindegyként a nagyon-nagyon ritkán előforduló vizettartási elégtelenséggel.